Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá pénz. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. Egyhangulag fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A jelenlegi szabályozás szerint a tiszteletdíj minden év március 1-től az előző évi, a KSH által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 1,8-re csökkenti. A jelenlegi több mint bruttó 2.180.000 forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1.309.000 forintra mérséklődik. A kormány 3 milliárd 400 millió forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések karbantartására, közölte Magyar Péter. A pénzből a feladat, hogy több tucat kórházban június 30-áig, de legkésőbb július 15-ig elvégezzék azon klímaberendezések cseréjét és javítását, amikről az előző kormány nem gondoskodott a miniszterelnök szavai szerint. Takács Péter fideszes volt egészségügyi államtitkár szerint a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás az államtitkárság alatt 31 milliárdról közel 220 milliárd forintra nőtt, és az 1-3 milliárdos haváriamért biztosított forrás csak ráadás volt. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszín Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Mecsed Tamás rendőrdandártábornokot bízta meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével a miniszterelnök, tájékoztatta a belügyi tárca az MT-t. Magyar Péter a belügyminiszter előterjesztésére egyúttal visszavonta a Balogh János rendőr altábornagy Országos Rendőrfőkapitányi vezetői megbízatását. Légi veszélyre adott ki riasztást a lett hadsereg az Oroszországgal és Fehér Oroszországgal határos régiókban, és arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A Reuters hírügynökség szerint legalább egy Oroszország felől érkezett drón behatolását erősítették meg Lettország légterében, amelyet a NATO repülőgépei később lelőttek. Hasonló incidens történt Moldovában is. Végül az időjárásról, fátyolfejük szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél. A hőmérséklet reggel 12-14, napközben 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember június 7-ei száma, a tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. június 9-e van, kedd. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bércesi András, illetve a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szenekától származik, és így hangzik: az ember többet hisz a szemének, mint a fülének. Tanítás által hosszú az út, példák által rövid és hathatós. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt, című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Fésűs Éva a Lényeg című versét Dér Gabriella mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban szíriai Szent Efrém és Szent Pelágia életéről hallhatnak. 7.50-től Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas kedreggelt kívánok minden munkatársam nevében. We'll be right back.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a pánikbetegségről kérdezi dr. Slivka Annát, a Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Központi Kórház, Semmelweis Tagkórház pszichiáterét, az addiktológiai osztály vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Azt jelenti, hogy egy cukorbeteg vagy pajzsmirigy problémával rendelkező valaki nem lehet pánikbeteg, tehát ugyanaz lehet, is előfordul.
Persze, társulhat a két betegség, csak amikor jönnek az első tünetek, akkor nagyon fontos, hogy ezeket kizárják, ezeket, vagy akár egy feokromocitómát. Tehát a feokromocitóm ugye a mellékvesének egy daganata, ami katekolamin termeléssel jár, és ott olyan rohamokban jelentkező szorongásos tünetek jelentkezhetnek, illetve vérnyomás, kiugrás, izzadás, tehát itt is ugye laborvizsgálat nagyon fontos, hogy ezt kizárják, vagy akár egy képalkotó vizsgálat, hogy nem pánikbetegségről van szó, vagy akár egy temporális epilepszia is tud hasonló tüneteket okozni, és ott például egy EEG vizsgálattal azonnal lehet látni, hogy ez más, tehát hogy más tényező okozza
tüneteket. Az, hogy roham, meg zavar, ugye kettő között van különbség, hogy szorongás, zavar, vagy roham. Ha roham, akkor az meg azt jelenti, hogy abszolút improvizatív módon jelenik meg az életünkben, tehát nem lehet felkészülni rá. Valami kiváltja.
Egy teljesen váratlan. Tehát a pániknál azt szoktuk mondani, hogy pont ez a lényeg, hogy nincs, nem történik különösebb dolog, és jön ez a pánikroham, és úgymond azt szokták mondani a betegek, hogy nincs oka. Tehát nem vagyok, nincs veszekedésben, nincs ott épp egy nehéz helyzetben, ez így jön egy váratlan rohamként, és ugye ez a tipikus tünetei, ugye, amiket mondtunk, tehát akár a halálfélelem, a megérüléstől való félelem, ájulásszerű érzés, zsibbadás jelentkezhet még az előző tünetek mellett, és ugye van egy jellegzetes kialakulása, illetve lecsengése ennek a pánikrohamnak, körülbelül 10 perc alatt hirtelen fel tud menni a maximumra így ez a tünet együttes, tehát van egy ilyen crescendo jellege, és akkor utána egy olyan 10-20 perc alatt pedig szépen így leszáll, tehát így megszűnnek a tünetek maguktól. Így van. Tehát, hogyha beteg nem vesz be semmiféle gyógyszert, mondjuk ilyenkor szoktak ugye szanaxot vagy valami nyugtatót bekapkodni a betegek, tehát hogyha nem vesz be gyógyszert, akkor is meg fog szűnni ez a pánikroham, de nyilván, ha beveszi ilyenkor a beteg a időben a nyugtatót, akkor az ott segít, hogy oldja ezeket a tüneteket. Csak ugye ez nem mindig jó megoldás, mert valakit elakad ennél a megoldástál, és nem keresi fel a szakembert, hanem nyugtatót kezd el ugye csipegetni, és akár éjszaka is lehetnek ilyen tünetek, és az se.
Álmában?
Igen, tehát ezek nem csak nappal, hanem éjszaka is jöhet a pánikroham, sőt lehet hasi tünete is a pániknak, tehát ilyen hasi diszkomfort érzés, vagy ilyen hasgörcs, tehát hasi görcsök.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a pánikbetegségről kérdezte dr. Slivka Annát, a Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Központi Kórház Semmelweis Tagkórházának pszichiáterét, az addiktológiai osztály vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mogyoródnál új terelést építettek ki. A Vásárosnavény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A munkacsomó ponti lezárással nem jár. Gyöngyös térségében is burkolatfelújítás zajlik a 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásárosnami felé vezető oldalon, a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Szintén az M3-ason a főváros irányába a 200-as és a 199-es kilométer között zajvédő falat építenek, emiatt a külső sávot elkerítették. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltoznak, az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc kelet felső Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet az M3-as autópálya irányába. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetékeket újítják fel, a belváros felé vezető oldalon két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 4-es főúton Szolnokon a Szent István Tisza híd Budapest felőli végén a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél jelzőlámpa irányítja a forgalmat, a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométerek között a félútpályát lezártak, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsendnél az 1-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Ugyancsak a 25-ösen Eger átkelési szakaszán a 13-as és a 20-as kilométer között több szakaszon közműépítés és aszfaltozás miatt vezettek be sávlezárást vagy félpályás útlezárást. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak, az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 37-es főúton Szerencsés Szegilon között aszfaltoznak, a 35-ös és a 47-es kilométer között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra számítsanak. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Ne legyél gyáva, sosem nézz hátra, a szíved súgja, az otthon visszavár. Bárhová sodor az élet, a lelked mén úgy is érzed, összeköt minket egy képlet. Lelked mélyén úgy is érzed,
összeköt minket egy képlet, bárhol jár.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Meleg, gomoly felhős időnk lesz, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma sok napsütéssel, kevés felhővel indul a nap, de délutánra nyugat felől fátyol felhők érkeznek, és egyre több gomoly felhő képződik. Az érkező hidegfront hatására a délután második felében és este előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok, mérsékelt helyenként élénk lesz a déli szél, ami este északnyugatira fordul és átmeneti megerősödik. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet a térségünkben. Holnap hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős borult tájak is lehetnek, záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felül egy hidegfront mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A Dunától keletre a nyugati, délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz. Csütörtökre virradóan a front az ország középső és keleti tájain okozhat többfelé esőt, zápor, zivatart, napközben keleten, észak-keleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő kisebb eső, néhol esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sokfelé erős lesz az észak-nyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat-dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat, az északi, északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. A friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pollen jelentés, a pollen terhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az utifű, a hers, a bodza és a bálványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a fák közül a ciprus és tiszafa félék, az eperfa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A kültéri allergén-gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Orvos meteorológia, ma is többfelé készülhetünk kánikulára, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében ismét jellemző lehet a migrén, vérnyomás, ingadozás, fáradékonyság és dekoncentráltság. Délután a nyugati tájakon már hidegfronti hatás érvényesülhet, ami frontérzékenyeknél felerősödő görcsös panaszokat, fejfájást, keringési problémákat idézhet elő, helyenként füllett lesz az idő, emiatt légszomj és nehéz légzés jelentkezhet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között szerte az országban erős, illetve nagyon erős lesz, így ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia. Ma egy hidegfront hatására főként az északnyugati tájakon fordulhatnak elő elszórt záporok, helyenként zivatarok, melyek környezetében előfordulhatnak vizes, csúszós útszakaszok. Napközben mérsékelt, többfelé élénk lesz a déli szél, majd a front érkezését követően a Dunántúlon erős viharos széllökések kísérhetik az északira, északnyugatira forduló szelet, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A napverse. Fésűs Éva. A lényeg. A szépben az a legszebb, ami leírhatatlan. A vallomásban az, ami kimondhatatlan. Csókban a búcsúzás, vagy nyíló szerelem, egyetlen csillagban a végtelen. Levélhullásban erdők bánata, bújócskás völgyölében a haza, vetésben remény, moccanás a magban, kottasorokban rabulejtett dallam, két összekulcsolt kézben az ima, remek művekben a harmónia, részekben álma az egésznek, és mindenben a lényeg, a rejtőzködő, ami sosem látszik, de a lélekhez szelidült anyagban tündöklőn ott sugárzik.
Fésűs Éva a Lényeg című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Fésűs Éva 1926. május 14-én született Cegléden. Szüleivel 1939-ben költöztek Vácra, ahol a Karolina Egyházi iskolába járt, a polgári után kereskedelmi középiskolában tanult tovább, és itt érettségizett. 1945-től Vácot drogériában volt segéd, 47 után Pesten gyors és gépírói tanulmányokat folytatott, később gyors és gépíróként dolgozott. 1950-ben házasodott össze Temesi Lajossal Kaposváron, itt született három gyermeke, itt dolgozott, alkotott. 2004-ben a város díszpolgárává avatták. Meseírói pályafutása rádiójátékokkal kezdődött az 1950-es évek elején, a Magyar Rádió állandó külső munkatársaként 1958-tól mintegy 20 éven keresztül rendszeresen dolgozott a gyermekrádiónak. Meséinek, mesejátékainak verseit, dalszövegeit is ő írta. 1969-től dolgozott a Magyar Televíziónak is. Ezek a munkák alapvetően a már elkészült mesékfilmre vitelét jelentették. A rádiós munka megszűnése után elhatározta, hogy a hangjátékokat leírja. Így születtek meg a mesekönyvek, meseregények, melyek munkáit maradandóvá tették. Több évtizedes gyermekirodalmi munkássága elismeréséül Fésűs Éva számos kitüntetésben részesült, többek között az IBBY díj, a Kaposvár díszpolgára cím, a köztársasági érdemrend tiszti keresztje és a Prima díj. Árulkodnak gazdag életművéről, mely magában foglal több mint 20 mesekönyvet, 353 rádiós műsort, 28 mesejátékot. Ahogy ő mondta, a meseírás egy misszió is a gyermeki lélek megmentéséért. Azon, hogy most mit kap a gyermek, a jövő múlik, a jövő nemzedékének sorsa és életminősége. A jóért, a boldogságért küzdeni kell. A jó nem magától győzedelmeskedik, ezért tenni kell. A boldogság nem röpül csak úgy a szívünkbe. Nem tétlenkedhetünk, a jóért való küzdelmünket nem adhatjuk fel. Fésűs Éva 2019. február 21-én hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajjai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa harmadik napja Spanyolországban. A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. A Szentatya beszéde a spanyol parlamentben. Leó pápa a spanyol püspököknek, Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A pápa imája az almudai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére.
A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll, 14. Leó beszéde a spanyol parlamentben. Spanyolországi apostoli útjának egyik kiemelkedő eseményeként 14. Leó pápa június 8-án hétfőn délelőtt ellátogatott a madridi képviselőház épületébe, ahol találkozott a spanyol parlament két házának tagjaival, valamint az ország politikai és igazságügyi vezetőivel. A Szentatya beszédében az emberi méltóság, a közjó, a család, a migráció, a béke és a vallásszabadság kérdéseiről szólt, hangsúlyozva, hogy a politika legfőbb feladata az ember szolgálata. Leó pápa beszéde elején rámutatott, hogy a parlament falai között a társadalmi együttélés jogi formát ölt. Itt találkoznak a különböző vélemények, itt születnek azok a döntések, amelyek meghatározzák egy nemzet jövőjét. Beszédének történelmi részében 14. Leó pápa felidézte Spanyolország kulturális és szellemi örökségét. Utalt Cervantes Don Quijotéjára, amely szerint a szabadság az ég egyik legdrágább ajándéka.
Preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
Valamint Avilai Szent Terézre és Miguel de Unamunóra, akik az ember transzcendens hivatását hangsúlyozták. A Szentatya ezután a modern kor kihívásaira tért ki. Rámutatott, hogy az új világok, amelyek ma megnyílnak előttünk, már nem földrajzi területek, hanem a technológia, a biomedicína, a gazdaság és a digitális tér területei. Külön kitért a mesterséges intelligencia fejlődésére, hangsúlyozva, hogy a technológia önmagában nem semleges. A beszéd egyik központi témája az emberi életvédelme volt. 14. Leó hangsúlyozta, hogy minden igazságos társadalom alapja az ember sérthetetlen méltóságának elismerése. Ez a méltóság nem az államtól származik, és nem függhet a pillanatnyi többségi véleményektől. Hangsúlyozta, hogy az emberi életvédelme nem részérdek vagy vallási kérdés, hanem a civilizáció alapvető követelménye. Minden emberi életet tisztelet és védelem illet meg a fogantatástól a természetes halálig. A közjó témáját érintve a pápa emlékeztetett arra, ha a közjó eltűnik a politikai látóhatáról, a közélet könnyen részérdekek harcterévé válik. Leó pápa külön fejezetet szentelt a családnak, amelyet az első emberi valóságnak és a közösség természetes alapjának nevezett. A család az a hely, ahol a generációk találkoznak, ahol továbbadódnak az alapvető emberi értékek, és ahol az ember megtanulja a közösségi életnyelvtanát.
La grammatica elemental de la convivencia.
Az élet befogadását, a gondoskodást, a megbocsátást és a szolgálatot, valamint a hovatartozást. A pápa hangsúlyozta a szülők elsődleges jogát gyermekeik nevelésében, amelyet az államnak tiszteletben kell tartania. A migráció kérdéséről szólva a 14. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy emberek milliói kényszerülnek elhagyni otthonukat háborúk, szegénység, üldöztetés vagy a klímaváltozás következményei miatt. A migráció, mondta, nem pusztán gazdasági vagy demográfiai kérdés, hanem elsősorban erkölcsi és emberi kihívás. A válasznak egyszerre kell biztosítania a biztonságos és legális útvonalakat, a méltó befogadást és a valódi integráció lehetőségét, ugyanakkor elő kell segítenie azt is, hogy az emberek saját hazájukban maradhassanak békében és méltó körülmények között. Ezután beszédében Leó pápa a békéről szólt. Megállapította, hogy a világ mély lelki és kulturális válságot él át, amely erőszakban, megosztottságban és kölcsönös bizalmatlanságban mutatkozik meg. A béke nem csak politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is. Ehhez olyan közéletre van szükség, amely tiszteletben tartja az eltérő véleményeket és olyan intézményekre, amelyek a találkozást szolgálják. Minden valóban demokratikus társadalom kulcsfontosságú kérdése a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadság, amely alapvető jog és az emberek legbelső szféráját védi. Leó pápa rámutatott, hogy a szabadság azt jelenti, hogy képesek vagyunk felismerni a jót és felelősség teljesen ragaszkodni hozzá. Emiatt minden valóban szabad társadalomnak szüksége van a közhatalom igazságos elhatárolására is, hogy az egyének, közösségek és egyesületek szabadsága ne korlátozódjon indokolatlanul. A hit nem akar kiváltságok vagy kényszer által érvényre jutni, azonban nem is lehet hallgatásba szorítani, mintha irreleváns lenne a közélet szempontjából, szögezte le a Szentatya. Beszéde végén 14. Leó pápa a parlament üléstermének mennyezeti üvegkupolájára utalva arra hívta a képviselőket, hogy emeljék tekintetüket magasabbra. A politikának szüksége van olyan erkölcsi mércére, amely túlmutat a pillanatnyi érdekeken. Egy törvény, mondta, nem attól válik naggyá, hogy megszavazták, hanem attól, hogy összhangban van az emberi személy méltóságával. Arra kérte a politikusokat, hogy ne távolodjanak el a valóságtól, minden döntésükben különösen azokra gondoljanak, akiknek a legkevesebb lehetőségük van hallatni hangjukat. A pápa rámutatott, hogy a technikai válaszok és a törvényhozási reformok mellett erkölcsi megújulásra is szükség van. A Szentatya végül azt kívánta, hogy Spanyolország maradjon a találkozás, a kultúra, a szolidaritás és a remény földje, ahol a meggyőződés szilárdsága mindig együtt jár a párbeszéd nemességével és a szolgálat nagy lelkűségével.
Leó pápa a spanyol püspököknek, Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A Szentatya hétfőn délben találkozott a spanyol főpásztorokkal a madridi székhelyi püspöki konferencia nagytermében. A közel 50 millió lakosú Spanyolország 14 érseki tartományához összesen 70 egyházmegye tartozik, élükön 72 aktív püspökkel és 48 emeritus püspökkel. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében egy képzelbeli utazás képeivel értelmezte a spanyol katolikus egyház helyzetét és feladatát. Az egyháza maga sajátos szinodális útján Isten hangjára figyel, aki az egyházi közösségen keresztül szól az ő népéhez. Ennek megértéséhez Leó pápa egy olyan képzelt utazás képét használta,
La imagen de un viaje en el que el destino es Dios.
Amely lelkipásztori útja mottójának megfelelően Istenre emeli fel a tekintetét és hagyja, hogy a helyben maradás ellenére a szív az ét szárnyaljon. Az utazás kísértése, hogy hátrafelé figyelünk. Elzárva magunkat az előttünk álló újdonságoktól, illetve, hogy haszontalan dolgokat cipelünk magunkkal a podgyászunkban. Az elinduláshoz szabadság és bátorság kell, ami mellől nem hiányozhat az ige és az eukarisztia kenyere. A szentségi élet úgy kíséri életünk ritmusát, mint ahogy egy gyermek kap ételt az anyjától, mint ahogy egy sportoló méri fel a célba éréshez szükséges erejét. Útközben gyakran nehézséget okozó másokkal való kommunikáció. Ha korábban azt mondtuk, hogy el kell hagynunk mindent, ami visszatart és eltávolít minket a céltól, most az a feladat, hogy örökségünk minden eszközét és lehetőséget hasznosítsuk a párbeszédre azokkal, akikkel úton során találkozunk. Leó pápa az utazás leírásához az El Camino tájképeit használta, a hatalmas kasztíliai síkságokat, ahol a zarándok jobbadán csak idős emberekkel vagy vendégmunkásokkal találkoznak. Időről időre azonban szükséges alkalmazkodni egy-egy új evangelizációs modellhez, hogy új valóságot építhessünk, mint ahogy az a múltban történt, amikor megtanultuk egymás nyelvét, hogy ezáltal legyünk képesek átadni saját hittapasztalatainkat. Leó pápa képzelt útja a nagy sisságuk után nagyvárosokba térbe, ahol a csend és a távolság már nem fizikai, hanem lelki jellegű. A válaszok eltérőek, de az oda vezető folyamatok hasonlóak. Meghallgatás, megértés, tisztelet, nagylelkűség és őszinteség. A pápa ebben a feladatban a püspöki szolgálat egyedülálló felelősségére utalt. Arra kaptak meghívást, hogy látható közösség forrásai legyenek, mindenekelőtt a Krisztussal való közösségben, szeretettel megőrizve a kapott hitet, Isten igéje és az egyház élő hagyománya iránti engedelmességben,
en docilidad a la palabra de Dios y a la tradición viva de la Iglesia.
Közösségben Péter utódjával és az egyetemes egyházzal, a papsággal és a saját egyházmegyei hívő közösséggel, a megszentelt élet és a mozgalmak tagjaival, az egyesületekkel és minden hiteles karizmával, amelyet a lélek a közös épülésre adományoz. A püspökök küldetése megköveteli tőlük, hogy őrizzék az egységet, segítsék a párbeszédet, gyógyítsák a töréseket és kísérjék a gondjaikra bízott emberek útját. Az így megtapasztalt közösség missziós erővel is rendelkezik, és így egy bensőleg megbékelt egyház nagyobb szabadságot tud szólni más keresztény felekezetekhez és vallásokhoz, a nem hívőkhöz, a polgári hatóságokhoz és minden jó akaratú emberhez, aki a közjóért dolgozik. Beszéde záró részében a pápa a hivatás gondozás lehetőségeiről szólt. A papi hivatás élő közösségek, örömteli papok, a hűség szépségéről tanúságot tevő családok révén fakad, egy olyan egyházból eredte át, amely tanúsítja, hogy Krisztus követése kitágítja az ember életét. Ahol az evangéliumot örömmel, szolgálattal és közösségben élik meg, az Úr hívása az élet ígéreteként ma is újra hallható. A szemináriumoknak joguk van a lehető legjobb képzéshez, az egyháznak pedig joga van a jól képzett papokhoz. A pápa szólt a világi munkatársak alkalmazásáról, akik a szerzetesi közösségek munkájába segítenek be, és kérte, hogy segítsék őket abban, hogy úgy tekintsenek saját egyházi szolgálatukra, mint Isten hívására. Végül Leó pápa a képzett zarándokutat Szent II. János Pál szavával Mária földjének nevezte.
San Juan Pablo II quiso llamar Tierra de María.
A boldogságos szűz az első utitásuk, és a legnagyobb kincsük a spanyol püspöküknek, aki az életével mutatta meg, hogyan fogadjuk be az igét, és őrizzük meg a szívünkben, hogyan kísérjük a tanítmányokat ezen az úton, és hogyan maradjunk jelen az egyház útján. A Szentatya ő rá bízza a püspökök szolgálatát, és tőle kéri a segítséget számukra. Ebben a közbenjárásban segítse őket Avilai Szent János, a spanyol papság védőszentje, akinek papszentelése 5. centenáriumára idén emlékeznek. Zárta a spanyol püspökökhöz intézett beszédét Leó pápa.
Leó pápa az almudénai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére. 14. Leó pápa hétfőn este a madridi főegyházmegye székhelyén, az almudénai királyi Szűz Mária székesegyházban imádkozott a szűzanyához, akinek egy aranyrózsát ajándékozott tisztelete és szeretete jeléül. Erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására. A Szentatyát José Cobo Cano bíboros madridi metropolita érsek és két kisgyermek fogadta, akik virágot nyújtottak át neki. A templom bejáratánál a madridi segédpüspöktől átvette a keresztet, a székesegyház igazgatójától a szentelt vizet, majd a pápa a főhajón végighaladva elfoglalta helyét az oltárnál. A bevezető éneket követően a madridi bíboros érsek köszöntötte a pápát. Imádság, az evangéliumi szakasz felolvasása következett, majd 14. Leó pápa homíliát mondott. Ezután az aranyrózsa adományozása, az almudénai szűznek szóló himnusz, közös imádság és áldás zárta a találkozót. Az almudénai királyi Szűz Mária Székesegyház alapkövét 1883-ban rakták le, de 2 évvel később, amikor 13. Leó pápa felállította a madridi egyházmegyét, a templom tervét katedrálisra változtatták. Építése hosszan elhúzódott, többek között a spanyol polgárháború miatt, ezért egészen 1993-ig kellett várni a befejezéssel, amikor is II. János Pál pápa spanyolországi apostoli látogatásán felszentelte a székesegyházat. 14. Leó pápa megköszönte a madridi érsek üdvözlő szavait, majd szeretettel köszöntötte az összegyűlteket az érsekség védőszentjének oltalma alatt, akinek lábánál aranyrózsát helyezett el, mely a pápa gyermeki szeretetét jelképezi a szűzanya iránt. Az elmúlt századok során számos generáció nagy tisztelettel vette körül Madridban a kegyszobrot, amely Szűz Máriát ábrázolja karjában isteni gyermekével, akit felénk nyújt. A hagyomány elbeszéli, hogy amikor a keresztény közösségre nehéz idők jártak, úgy óvták meg a szűz szobrát, hogy a városfal egy üregébe rejtették. Hosszú ideig ott maradt, amikor is egy alkalommal csodálatos módon leomlott a fel egy része, és éppen megtalálták a szobrot. Leó pápa elmondta, ez az 1000 éves Mária tisztelet, mely oly erős Madridban, jelzi keresztény gyökereiket, amelyek meghatározzák közösségüket, és élettel tölti meg. Jelzi ugyanakkor azt a nagy reményt is, mely továbbra is lelkesíti őket zarándokútuk folytatásában. Egy leomló falnak köszönhetően találkozott újra az anyanépével. Ez gondviselésszerű esemény, mert megmutatja az utat, amelyre Jézus szent édesanyján keresztül minket hív. Első látásra egy leomló fal nagy zajt csap, káoszt, rendetlenséget okoz. Ezzel együtt azonban teret nyit, új lehetőségeket ad és a helyreállításra sarkal. Mai társadalmainkban még most is sok olyan fal áll, mely nem megvéd, hanem elválaszt, eltávolít, elszigetel. Olykor, amikor azt gondoljuk, hogy a falak ledöntésével szembe kellene néznünk a nekünk nem tetsző dolgokkal, inkább alátámasztjuk, vagy még többször inkább figyelmen kívül hagyjuk ezeket a falakat. Mindazonáltal az almudénai miasszonyunk a maga jelenlétével és biztos oltalmával mást üzen nekünk. Ahhoz, hogy valami újat, szépet és tartósat alkossunk, készen kell állnunk arra, hogy ledöntsük a falakat, mert az út újrakezdéséhez térre van szükségünk, amelyen át távlatok nyílnak előttünk. Mivel meggyőződésünk, hogy az Úr együtt zarándokol szent népével, meghallgatja félelmeit, és gondosan fogadja a jó iránti erőfeszítéseit, a pápa arra buzdította a madridi híveket, hogy továbbra is tegyenek tanúságot hitükről, hogy az Atya szeretett tervét szemléljék. Tartsanak ki a tevékeny szeretetben, hogy egyetlen testvéri családban gyűjjenek össze, ne veszítsék el a reményt, támogassák egymást a világban való működésükben. Leó pápa azért imádkozott, hogy az almudénai szűzanya példájára és közbenjárására erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink,
A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A keresztségben kapott isteni élet nem pusztán lelki ajándék, hanem küldetés is. Hatással kell lenni a világra. Sóként megőrizni az élet ízét, világosságként megtörni a sötétséget, ez minden keresztény ember hivatása. A só csak akkor ér valamit, ha belekeveredik az ételbe, és a fény csak akkor világít, ha nem rejtik el. Jézus tanítása arra hív, hogy ne zárkózzunk be, ne rejtőzzünk el a hitünkkel, hanem jelenlétünkkel, döntéseinkkel, kapcsolatainkkal ízesítsük a világot. Nem harsány módon, hanem csendes, de következetes élettel, amely Krisztusra irányítja a figyelmet. A megbocsátás, a becsületes szó, az őszinte mosoly néha többet jelent, mint hosszú kioktatások. A só láthatatlanul hat, tartósít vagy ízt ad az ételnek, tehát nem önmagáért van. A keresztény ember is akkor tölti be hivatását, ha nem magát hirdeti, hanem Krisztust, és jelenléte csendesen, mégis érzékelhetően formálja a környezetét. A világ világosságává válni azt jelenti, hogy Isten fénye tükröződik rajtunk. Egyetlen gyertyafénye is képes megvilágítani egy sötét szobát. A keresztény ember világossága nem önmagára irányul, hanem Istenre mutat. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Ez a keresztény tanúságtétel célja, aki Istennel él, az másokat is segít hozzá közelebb kerülni.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan élőben Szent Misét közvetítünk dr. Ternyek Csaba egriesek 2007-es beiktatására emlékezünk. A Szent Mise énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 229-es, a 135-ös és a 151-es hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 229-es, a 135-ös és a 151-es csendül fel a Szent Misén, ha tehetik, imádkozzanak velünk.